a múltkor megígértük, és ezen a héten pedig megpróbáljuk tartani is magunkat ehhez. Ismét itt van velünk Szabó Gábor a Kütyű rovatban, akivel a múltkor elkezdtünk egy témát, amiben azt próbáltuk kivesézni, hogy mi az a 4-5 alapvető változó, amiknek az állításával különböző képeket érhetünk el, különböző hatásokat érhetünk el a kamerában. Ez nem is a legjobb kifejezés, de majd ő mindjárt nagyon pontosan megfogalmazza, hogy a 4-5 tényező változásával mi az, ami megváltozik a végeredményként.
Oké. Tehát elmondtuk a múltkor azt, hogy van egyszer az iris, amivel az objektíven ezt a nyílást, mint a szemünkben a kis pupillá nyitjuk, zárjuk, és ezzel befolyásoljuk a képen a részben a bejutó fénymennyiségét, tehát sötétebb vagy világosabb lesz a kép. Másrészt viszont azt a bizonyos mélységélességet, amiről már párszor beszéltünk, hogy mekkora a kép mélységében az a terület, ami élesen látható, hogy tőlünk 2 métertől 10 méterig éles, vagy csak 3,5 métertől 4 méterig éles, tehát hogy milyen sáv a mélysége az élességnek, ezt is ezzel erősen tudjuk befolyásolni, hogy mennyire nyitjuk ki az iriszt. Minél jobban kinyitjuk, annál lágyabb lesz a kép, annál jobban elmegy az élesség. A beállított élesség előtti és hozzánk közelebb eső, vagy tőlünk távolabb eső résznek az élessége.
Beszéltünk az álsebességről.
Igen, az álsebesség az is nyilván befolyásolja, hogy mennyire hosszú időt adunk a kamerának az expozícióhoz, az pedig a mozgótárgyaknak az éles leképzését befolyásolja, és arról is beszéltünk, hogy a szem számára nagyon-nagyon fontos dolog, hogy meghagyjuk ezt a bizonyos mozgásból eredő életlenséget a képen, mert akkor nem lesz ilyen stroboszkópszerű ugráló a kép, hogyha nem rövidítjük le nagyon az expozíciós időt, hogy minden egyes kocka tűéles legyen, mert az ilyen villogó érzetet kelt. Na most a következő ilyen tényező, ami szintén állítható a kamerákon, az a kamerának az érzékenysége. Tehát, hogy a fényre mennyire érzékeny a kamera, gyakorlatilag itt arról van szó. Ezt általában ilyen ISO értékben vannak meghatározva, és most már őrületes mértékben kezd fölmenni a kameráknak ez a bizonyos fényérzékenysége. Amikor mi filmre forgattunk, akkor a Kodak legelső nyersanyagai azok ilyen 50-100, ugye a filmnél ezt asának hívják, tehát 50-es, 100-as értékűek voltak azok az első színes filmek. Akkor, amikor mondjuk azt mondanám, hogy befejeződött a filmes fejlesztés, tehát a digitális átállás pillanatában, akkor a Kodak gyártott egy 800 asás anyagot, amivel most már leálltak, tehát most már csak 500-ast lehet kapni a Kodaknál, ha valaki filmre akar forgatni, én is avval forgattam a Marcsú Irémet, például annak az éjszakai vagy belső jeleneteit. Ehhez képest ugye egy digitális kamera az nem hogy 1000 fölött, hanem ilyen 3000, 6000, igen, meg 12, meg 25000, igen.
Civil felhasználású gépen van, nem az igazán drágábbik fajtából, tehát még a 10000-es nagyságrendben, és azon is már 1600, meg 3200-as érzékenység van, tehát hogy ide jutottunk el ezek
Na most csak azért, hogy fölfogjuk, hogy miről van szó, amikor számok növekednek, amikor azt mondjuk, hogy egy egységgel érzékenyebb, ugye az irisorban is blendékről beszéltünk, lépcsőfokozatokról, meg az ársebességnél is, hogy 1/50, vagy 1/100, vagy 1/25, ezek pont egy blendére vannak egymástól. És itt az érzékenység sorban az nagyon pontosan kifejezi a lényegét a blende értékeknek, hogy mindig megduplázódó fénymennyiségről, vagy elfeleződő fénymennyiségekről beszélünk a következő lépcsőfoknál. Tehát, hogyha azt mondom, hogy volt nekünk egy 800 ISO-s kameránk, és most 1600-as lett, az csak egy blendével érzékenyebb, mert a 2x800 az 1600, és a következő egy blende az 3200 lesz, és így tovább. Tehát nagyon hirtelen elkezdenek növekedni az ugrások. De ezek egy-egy blendényi értékben lesznek érzékenyebbek ezek a fokozatok, és tulajdonképpen ezt is arra használhatjuk, hogy abban a bizonyos dologban, ami elsősorban befolyásolja a képünket, hogy milyen rövid legyen az zársebesség, tehát hogy mennyire engedjük elmosódni a mozgásokat, aminek egyébként az alap expozíciós ideje az az 1/50, tehát ez az, amit a moziban vagy a televízióban levő filmeken minden normál jelenetnél, most nem a lassításokról beszélek, vagy a gyorsításokról, hanem egy normális jelenetről, ezt az expozíciós időt szokta meg a szemünk, ez a normális számunkra, és hogyha ezt tartani akarjuk, nyilván nem ezt fogjuk megváltoztatni, akkor, amikor mondjuk világosabb képet akarunk, vagy sötétebb képet akarunk, hanem az íriszt akarjuk megváltoztatni, hogy kinyitunk, vagy bezárunk, de ha azt se akarjuk megváltoztatni, mert mi szeretjük ezt a mélységélességet a képen, akkor lehet, hogy a kamera érzékenységét fogjuk úgy beállítani, hogy változatlanul hagyhassuk a másik kettőt, és akkor azzal érjük el azt, hogy jó legyen az expozíciónk. Én például másnál is láttam azt, hogy úgy állítunk be egy képet, hogy belenézzünk a kamerába, amikor letesszük a következő beállításhoz, és anélkül, hogy elkezdenék fényt mérni, és tudnám, hogy mennyire kell majd az iriszt beállítani a fénymérő szerint, először belenézek a kamerába, és elkezdem az iriszgyűrűt állítani, csak a látványt figyelem, mert ugye a képen elkezd lágyulni, vagy keményedni. Többet érzékelek a háttérből, élesebb a háttér, vagy lágyabb a háttér, vagy az előtér. Ugye, mert változik a kép mélységélessége. És érzés alapon választom ki, hogy hol álljon meg a kezem, melyik az a pont, ahol tetszik a képnek a textúrája, vagy az egésznek a világa, és akkor utána olvassuk le, és ahhoz képest változtatjuk meg a többi tényezőt, hogy az az irisz az létrejöhessen, amikor már ugye tudjuk a fénymérés alapján, hogy mennyinek kéne lenni az expozíciónak, hogy lejjebb visszük mondjuk a kamera érzékenységét, vagy följebb. Megint egy nagyon jellegzetes dolog a nem professzionális felvételeknél, amiről rögtön meg lehet ismerni, hogy ez nem profi körülmények között
amatőr,
készül.
Házi.
Én ezt nem akartam.
Nem sértünk meg senkit, én is ilyeneket gyártak valószínűleg.
De nem csak az amatőrök, filmes iskolások munkáiban is látható ez az effektus. Tehát amikor kimennek a kamerával forgatni külsőbe, ahol sok fény van, akkor ott az egyetlen módszerük arra, hogy ezt az iszonyatos sok fényt a nagyon érzékeny kamera leviszik a kamera érzékenységét a minimumra, lezárják az iriszt, iszonyatos éles lesz minden a képen, ugye még akkor is, ha nem szeretnék, és ráadásul elkezd automatikusan, ha automatára van beállítva a kamera, akkor különösen fognak rövidülni az záridők azért, hogy ne engedjen olyan sok fényt be a kamerába, tehát ilyen nagyon rövid expozíciós idő lesz, és akkor jönnek létre azok a felvételek, amilyen stroboszkópszerű, nagyon ugráló hatást eredményez, mert nem természetes záridővel készül a felvétel, és sajnos nem tud a kamerán máshoz nyúlni, hogy még mivel tudná befolyásolni, hogy ez a hatást ne jöjjön létre.
Ehhez képest mit csinál a profi?
Van egyrészt némelyik kamerán olyan beépített szürke szűrő, amiből több fokozat is létezik, és van olyan kamera, amiben ez bekapcsolható, különböző fokozatú, erősségű szürke szűrők, aminek csak ez a funkciója, hogy levegye a fényt, anélkül, hogy a mélységélességen változtatna, vagy anélkül, hogy a záridővel ezt a bizonyos mozgást olyan természetellenesre állítaná. De ugye az igazi filmeseknél nem a kamerában van ez beépítve, hanem külön lehet kapni. Úgy hívják ezeket a szűrőket, hogy ND-szűrők, minden szint egyformán befolyásol, ezért szürke színe van a szűrőnek, és csak az a célja, hogy csökkentse az expozíciót anélkül, hogy az iriszhez nyúlnék mondjuk, vagy máshoz, ami a képen is változást hoz létre.
Mennyire bízzák magukat egyébként profi operatőrök az automatikára? Semennyire, mert a szégyen, vagy azt mondják, hogy most miért vesződjek bizonyos dolgokat? Bizonyos dolgokat meghatározok, de kicsit olyan, mint az autóban, amikor autó vagy a repülőgépen, amikor autópilotára kapcsolunk, és működik anélkül is.
Nem nagyon vannak a profi digitális kamerákon automatikus funkciók. Tehát az az automata üzemmód, ami egy ilyen amatőr kamerán megtalálható, hogy a kamera az expozíciót is állítja, meg a színegyensúlyt is beállítja, és tulajdonképpen folyamatosan mindent beállít. Ilyen gomb nincs. Nincsenek ilyen motorok és ilyen érzékelők, amik ezeket a dolgokat mérnék, hogy ezek alapján dolgozzanak. De azt is...
Megkönnyíteni ez a munkát egyébként, hogyha lenne? Vagy fölgyorsítani bizonyos folyamatokat, vagy akkor is ragaszkodnának hozzá?
Az az igazság, hogy nálunk is előfordul az, hogy egy felvétel közben bemegyünk egy világos helységből egy sötétbe, és változtatni kell az expozíción, vagy változtatni kell valamilyen objektív beállítási értéken, és ezt úgy oldjuk meg, hogy például az élességállítást, amit hogy folyamatosan kell egy fókuszpuller, folyamatosan húzza az élességet, de ma már az az elterjedt gyakorlat, különösen, hogy nagyon sok filmnél kézikamerával dolgoznak az operatőrök, és nem feltétlenül van kamera mozgatón, vagy valamilyen fix pozícióban a kamera, hogy ne kelljen hozzáérni a kamerához, ilyen follow focus távirányítós élességállító rendszer, tulajdonképpen rádión, kis készüléken húzza az élességet az segédoperatőr, tehát a fókuszpuller, és a kamera veszi ennek a jelét, és gyakorlatilag egy kis motor annak megfelelően az objektíven valóságban is beállítja az élességet. Gondoljuk el, hogy elküldjük a kamerát egy drónon, vagy egy kránra föl van téve, vagy bármilyen a kameramozgató eszközön tőlünk távol van a kamera, akkor nem is tudnánk nagyon máshogy megoldani, ez csak távirányítással. És ezért az ilyen egyéb értékeket, hogy mondjuk meg akarjuk változtatni felvétel közben az ásebességet, vagy az érzékenységen, vagy bármin akarunk változtatni, azt általában ilyen távirányítással szoktuk ugyanúgy megoldani, és akkor azért azt mi olyan ritmusban csináljuk, ahogy mi szeretnénk, és nem úgy, ahogy egy automata húzná. Ami még, és erről még tulajdonképpen nem beszéltünk, ami még egy ilyen tényező, ez az a bizonyos fehér egyensúly, ami úgy is szokott lenni jelölve a kamerákon, hogy WB, White Balance rövidítése, és hát ezt aztán végképp nem szokták tudni, hogy az mi a csodának kell, és miért kell nekem azzal foglalkozni. Ha bemegyek egy szobába, ahol fehér a fal, hogy én azt a falat valóban fehérnek lássam, tételezzük fel, hogy abban a szobában ilyen sárga függönyök vannak, és be van húzva a függöny. Rásüt a függönyre a nap. Na most, amikor belépünk a szobába, akkor érzékeljük azt, hogy hú, milyen sárga fény van itt. És amikor ott maradunk a szobában 2 percig, akkor szép lassan eltűnik ez a sárgaság, és átáll a szemünk erre a színegyensúlyra, erre a színvilágra. Akkor már nem sárgának fogjuk látni a fehér falat, hanem akkor érzékeljük, hogy az fehér, és hozzá képest a többi színnek milyen színe van, vagy a testszín az helyére kerül. Ugye az agyunkban van egy ilyen korrekciós képesség, ami a megváltozott fényviszonyokhoz alkalmazkodik, és a kamerában tulajdonképpen ezt az automata csinálja, ott is folyamatosan figyeli a kép tartalmát, és folyamatosan állítja át a képet úgy, hogy mindig egy ilyen korrekt színvilág keletkezzen. Na most ez tud jó lenni olyan helyzetben, hogyha az ember forgat egy ilyen fénycsöves helységben, aztán bemegy egy másik szobába, ahol egészen más színű fények vannak, vagy kimegyek a szabadba, ahol sokkal hidegebb, kékesebb a fény, akkor ezt szépen leköveti a kamera, és mindenhol színhelyes képet fog mutatni. Viszont az a hátránya, hogy van olyan nagyon gyakran, amikor az ember azért fényképez vagy filmez le valamit, mert éppen olyan speciális a színvilága, vagy egy olyan hangulata van, azért nyomom meg a kamerát.
Nem a fehéret keresi benne,
hanem a hűvöleges. Igen, tehát hogy van egy alkony, egy hajnal, egy borús délután, vagy egy téli nap, aminek mindegyiknek van valami saját a hidegfénye, vagy melegfénye, vagy a zöldek, vagy a bíborszínek, vagy valami megfog, amit szeretnék rögzíteni. Na most az az érdekes, hogyha ezeket is az automatával fogom fölvenni, akkor mindegyikből teljesen korrekt színhelyes képet fog előállítani, és semmi különbség nem lesz egyik között sem. Tehát, hogy mondjuk elmegyek egy drága trópusi utazásra, meg vagyok őrülve, hogy milyen látványokat találkozom, szépen föl is veszek mindent, és utána otthon csodálkozom rajta, hogy lehet, hogy minden ugyanolyan, és semmi nincs rajta abból az élményből, amit ott megéltem. És tulajdonképpen ilyenkor nem javaslom azt, hogy az automatát használjuk, hanem amit én például szoktam használni, hogy van néhány ilyen gyári beállítás a kamerákon, ami minden kamerán típustól függetlenül megtalálható, az 4 üzemmód. Több is van, de ez a 4 biztos, hogy rajta van minden kamerán. Az egyik az egy ilyen kis izzólámpácska, ami a műfényre, tehát az izzó lámpás világításnak a színére van behangolva. Ez egyébként 3200 Kelvin. Akkor van egy olyan ikon, ami egy napocskát ábrázol, mint egy gyerekrajz, az a külső, mondjuk normál nappali színvilágot jelenti, 5600 Kelvin fokértékben, és akkor van két egymással szembefordított ék, ami azt jelenti, hogy ha én manuálisan akarok beállítani egy értéket, akkor arra az üzemmódra állíthatom. Annak ugye az az előnye, hogy valamire beállítom a kamerát, például mondjuk van egy alkony, amiben már a külső nagyon kékes fényű, de látom benne a szobában a lámpák már be vannak kapcsolva, aminek olyan jó meleg, narancsos, sárgás színe van, és akkor odaállítanám a kamerát, hogy a kettő közé essen, hogy a külső egy picit legyen kék, a belső egy kicsit legyen melegebb, sárgásabb, akkor a kettő közé állítanám. Tulajdonképpen ezzel a üzemmóddal meg lehet csinálni, hogy ne a egyik vagy a másik legyen, hanem a kettő közé essen. Amit én ilyenkor egyébként használok, hogyha külsőben forgatok, akkor tulajdonképpen erre a gyári beállításra, erre a napocskára szoktam beállítani a kamerát, és akkor az mindig egy fix érték, az egy ilyen gyári, teljesen szabványos külső színhőmérsékletre van állítva, és akkor ahhoz képest, ha beborul az ég, vagy egy bórus felhőzet van, fogom érezni, hogy a kép hidegebb lesz, hogyha naplemente lesz, fogom látni, hogy a napnak a fénye mennyivel melegebb, és akkor megjelennek ezek a bizonyos dolgok, amiket az ember lát, és amit szeretne valahogy megőrizni.
Na hát akkor úgy gondolom, hogy most már praktikus tippeket is kaptuk ahhoz, hogy hogyan lehet forgatni, illetve fényképeket készíteni, és ezzel kicsit túlnyúltunk a műsornak a határain, az informatív határain, illetve gyakorlatilag lassan a műsor idején is. Nagyon szépen köszönjük ismét Szabó Gábornak, hogy itt volt velünk, és a kütyű rovatunk folytatódni fog a későbbiekben.